Álljunk fel és keressük ki Bibliánkból a római levélet. A római levél első részét keressük ki és olvassuk el a 18. verstől egészen a 32. versig, tehát a rész végéig. Római levél első rész 18. versétől a következőképpen szól. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké, ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítélet képtelen gondolkodásának, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapcsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal besugók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. Mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Eddig Isten igéjét foglaljunk helyet. Egy Biblia tanulmányt kezdünk el a római levél alapján, és az első 18 vers, vagy első 17 versről 2010-ben Laci bácsi prédikált. Erre lehet, hogy nem mindenki emlékszik, lehet, hogy Laci bácsi se egészen pontosan. Én tennap meghallgattam. 2010-es mapába keresünk a honlapon, ott vissza tudjuk hallgatni. Ott a levél keletkezésének körülményeit, a levél megírásának okát Laci bácsi bőven a gyülekezet elé tárta. Ebből csak annyit szeretnék a felolvasott ige előtt elmondani, hogy a római levél Pál apostol szerzőtől származik. Még mielőtt ő a római gyülekezetet megismerte volna személyesen. Pálról tudjuk, hogy Rómába eljut. Valószínű, hogy Rómába végezték ki Péterrel együtt. Péter is ott halt mártírhalált. De még mielőtt leírta volna a római levelet, vagy még mielőtt találkozott volna a rómaiakkal, leírta a levelet. Nem Pál apostol alapította a római gyülekezetet, viszont fontosnak tartotta a pogány missziónak a felelőse, a vezéralakja, hogy a Bibliának azon alapértékeit, szokták ezt a római levelet Pál evangéliumának is hívni, de Pálnak nincsen evangéliuma, ő Krisztus evangéliumát hirdeti, de az új szövetség alaptanításait összegyűjti, rendszerezi, és elénk tárja. Híres embereket hadd mondjak, Luther Márton, nagy reformátor, a római levél olvasása, tanulmányozása közben jutott hitre. Ő akkor értette meg, hogy hogyan van Istennek a kegyelme, hogyan adta Isten a kegyelmet, és amikor a római levelet megértette, elkezdte tanítani, így másokban is hitet ébresztett. Miért van szükség az evangéliumra? Kérdezhetnénk a felolvasott ige kapcsán, vagy úgy egyébként is. Azért, mert nélküle elveszettek vagyunk valamennyien. És látjuk jövő héten és azt követő hétvégén, hogy Pál beszél a pogányokról, beszél azokról, akik a törvény nélkül vétkeznek, beszél majd a zsidókról, és ma egy ilyen alapozó gondolatokat ad elénk az apostol. Azért van szükség az evangéliumra, mert anélkül el lennénk veszve. Azzal kezdi ezt a bevezetőt, hogy Istennek a haragja van rajtunk. Mindenkin, aki ellene szegül az igazságnak. Ki az igazság, testvérek, vagy mi az igazság a Biblia tanítása szerint? Egyedül Jézus Krisztus az igazság. Senki nem írja le azt, hogy Isten az igazság. Azt írják le a szentírók, hogy Jézus az igazság, vagy Jézus jelenti ki önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet csak általam, rajtam keresztül az atyához. Tehát látjuk azt, hogy Isten nem igazság, hanem Jézus az igazság. Sok ember hisz egy Istenben, ezt nevezik Allahnak, ezt nevezik természetanyának, ezt nevezik bárminek, az univerzum istenének, nevezik bárminek, amit az emberek kitalálnak, de nincsen más igazság, mint a názáreti Jézus Krisztus. Ezért mondja Pál más helyen, hogy nem akarok semmiről tudni, csak a megfeszített Jézus Krisztusról. Tehát nincsen más igazság, ami megtart bennünket. És néha a keresztény hívők belemennek nagy veszekedésekbe, vitákba, hogy még kegyességi gyakorlat vagy irányzat a helyes vagy a jó, milyen énekek a jók, milyen imádságok a jók, milyen gyülekezeti alkalmak a jók. Tehát nagyon sokféle dolgon tudnak a hívők vitatkozni. De egy igazság van, ami bennünket megtart, és nem csak bennünket, hanem bárkit, a Jézus Krisztus evangéliumának a hittel való elfogadása. Egyébként ellene szegülünk az igazságnak, Jézus Krisztusnak a hitetlenségünkkel, ellene szegülünk a tévegésünkkel, a gondolatainkkel. Istennek vannak nagy csapásai, vagy reakciói a történelemben. Gondoljunk Mózes első könyve 7. részére, amikor elég hamar a történelem kezdetén Isten ad egy globális özönvizet, ami mindent és mindenkit elpusztít ezen a világon. Sőt, az egész föld kerekség éghajlatát megváltoztatja, a természetet, a földrajzot, az állat, a növényvilágot megváltoztatja az özönvíz. De nem ez volt a célja, hogy kialakuljon az eső és a nem esőnek az időjárása, vagy kialakuljon a tél vagy a nyár, hanem az volt ennek a célja, hogy azt a gonoszságot, ami van az emberek szívébe, azt Isten megállítsa és elpusztítsa. Ki az, aki megmenekült hitáltal a bárkában? 8 lélek, akik elhitték Istennek az ítéletét, elhitték az özönvíz valóságát. Hát Noét miért hívják bolondnak? Mert ott épít hajót, ahol elvileg nincsen hajózni való víz. De ő hisz abba, hogy itt lesz olyan víz, hogy itt lehet majd hajózni. Sőt, olyan víz lesz, hogy a legmagasabb hegycsúcsok sem fognak kilátszani a vízből, a globális tengerből. Mózesnek a hite, és az ő fiainak, és az ő feleségének, és a fiai feleségének a hite volt az, ami késztette őket arra, hogy készítsenek egy bárkát, és az a hit, hogy az özönvíznek vége lesz, és az is egy hit, hogy az özönvíz után lesz élet a földön, vitte őket arra, hogy minden jószágból vigyenek kettőt-kettőt a bárkába. Így megmenekül az állatvilág, és megmenekül az emberi faj is, az ember is. Aztán van egy másik nagy ítélet az Ószövetségben, ami az özönvíz után nem sok résszel van előttünk, a 19. részben, Sodoma és Gomora városának a teljes pusztulása. Nem akarok belemenni az Ószövetségi igékbe, de emlékezünk, hogy mi volt a fő oka ennek a két városnak, hogy kipusztult. Megjelent két angyal, akik férfi képben jelentek meg, és mit akartak a férfiak abban a városban? Be akarták ismerni ezeket az idegeneket. És Lót volt az, és az ő családja, aki egyedül megmenekül ebből az óriási pusztításból. Isten nem az embert akarta sose elpusztítani, se az özönvíznél, se itt Szodoma és Gomorránál, hanem azt a bűnt, amit ők képviselnek. Az Isten rendjétől való elfordulást. Aztán nézzünk még egy nagy ítéletet, ez már nem egy általános ítélet, hanem a zsidó népen belül, tehát a választott népen belül, a gyülekezeten belül egy ítélet. Milyen érdekes ez a gondolat, hogy Isten a gyülekezetet is megítéli, tehát a választott népet, a zsidókat is megítéli, és akik nem élnek a szövetséghez méltóan, ahogy ugye reggel volt a buzításokban, azokat utoléri Istennek a haragja. Ugye Péter is zsidó emberként, apostolként tanít arról a levelében, hogy az Istennek az ítélete rajtunk, a gyülekezeten fog először elkezdődni, és utána megy tovább a világra. Tehát Isten az ő népét sem kiméli az ő igazságával. A 4 Mózes 16-ban látjuk Kóré fiainak a lázadását, és a lázadás az Isten ellen történik, az ítélet pedig halálos. Az ítélet pedig halálos. Ezért van az Mózes törvényeiben, hogy azokat az ítéleteket végre kell hajtani, akár az halálos ítélet, amit Isten rendel el, mert Isten a bűnt akarja újból és újból csökkenteni, megállítani, illetve azoknak az embereknek a figyelmét felhívni, akik még abban a bűnben nem élnek, vagy nem követték el, hogy figyeljetek, mert ennek a cselekedetnek a gyümölcse a halál. Azt mondta Révész Árpád, lelkipásztor testvér, több évtizeden házas ember, hogy mi vagyunk azok a férfiak, ezt egy lelkipásztor ima közösségben mondta el, akik még nem csaltuk meg a feleségünket, akik még nem váltunk el. Tehát mi ne nézzünk le másokra, mi ne tartsuk különnek magunkat, hanem adjunk hálát a kegyelemért, adjunk hálát a hűségünkért, vagy adjunk hálát a feleségünk hűségért, és imádkozzunk egymásért, hogy Isten tartson meg bennünket, és mi is legyünk mindig olyan alázatosak, ha kísért is bennünket a kísért, hogy a saját vágyaink tudjunk menni az igazsághoz, Jézus Krisztushoz, mert csak is az ő vére tisztít meg bennünket minden tisztátalanságból, minden bűnből. Tehát látjuk azt, hogy Isten beleavatkozik a bűnös ember életébe, személyesen is, de globálisan is. Nem akarok újjal mutogatni, csak lapozzunk kicsit vissza a történelem könyvünkbe. 2004 karácsonya. Világméretű özönvíz nem történt, de a fél világot, tehát az indiai óceánt és az indiai óceán partjain levő országokat egy soha nem látott cunami rengette meg. Nézzük már végig, hogy azon a térképen milyen vallású, milyen felekezetű emberek vannak túlnyomó részben. Bálványimádó népek vannak ott. Tegnap ebéd deltem a feleségemmel, és néztünk tévét, egy ilyen magazin műsor ment akkor pont a tévébe, és a srilankai buddhistákat, és a buddhista vallást, és a Srilanka egyik városának az istenségét mutatták be. És én le voltam döbbenve, hogy az a város, amit bemutattak, az egy gyönyörű szép város volt. Olyan mérnöki csodákkal, hogy európai korabeli városok megirigyelhetnék azokat a mérnöki csodákat. Olyan szép kerteket ültettek, olyan szép volt a városkép, hogyha azt a város bárhol ledobnánk Európába, megállná a helyét. És Buddha fogát imádják, mielőtt elégették azt a profétát, azt a vallási alapítót, és az a fog az ő mindenük, ahhoz imádkoznak, tőle várnak mindenféle jót és áldást. És akik megnyilatkoztak ott ottani vallási emberek, értelmes emberek, nem alacsony IQ-val rendelkező emberek, hanem nagyon értelmes emberek voltak. Megdöbbentő. Vagy gondoljunk a japánokra, most 2010-ben történt ott egy az egész szigetet megrázó földrengés, és ugye szökőár, az egész ország, az egész sziget arra mozdult, azt hiszem 200 cm-t. Ha valaki szereti a japán technikát, vagy a japán technológiát, akkor az velem egyetért, de De látjuk, hogy ott is óriási a technikai színvonal, óriási a gazdasági színvonal, de a hamis Isten imádást Isten nem hagyja szó nélkül, és figyelmeztet, riaszt, megtérésre hív. Azt olvassuk itt a római levélben, hogy Isten kinyilatkoztatja magát a teremtett világban. És Istennek a hatalma, a mindenható hatalma és tudása, és az ő örökké valósága kitanulható, kiismerhető, felfedezhető a tudományból, a tudomány vizsgálata által, a természet, a teremtett világ értelmes vizsgálata által. Hányan és hányan tesznek felfedezéseket? Hányan és hányan nyernek Nobel-díjakat különböző tudomány ágakban? És azt mondják el a prezentáció végén, hogy milyen csodálatos a természet, milyen csodálatos az emberi test, vagy milyen érdekes a fizika, vagy a matematika, vagy bármi, amilyen területen kutatnak. És itt vége van. De milyen kerek lenne, vagy mennyire egész lenne az a bemutató, az a prezentáció, hogy én ezt csak megérthettem, én ezt csak elétek tárom, kedves embertársaim, de ezt nem én találtam ki. Ezt nem én szerkesztettem, ezt nem én terveztem ki, hanem ezt Isten teremtette. És a Nobel-díj átadása után tartsunk egy háladó konferenciát, egy ilyen dicsőítő alkalmat, és magasztaljuk az Urat ezért az új felfedezésért. Hát egy ilyenre én is elmennék kíváncsiságból. Érdekelne, hogy hogyan telne egy ilyen Nobel-díj átadás. Mi történik? Megdicsérjük azt, és nagyra becsüljük azokat, akik ezeket a felfedezéseket teszik, és mi hívők oda tesszük, hogy milyen nagy a mi Istenünk, de milyen jó lenne, hogyha ezt a tévé is bemondaná. Milyen jó lenne, ha ezt a tudós is megvallaná. És emlékezünk vissza Erik Berett testvérünkre, aki többszörösen doktor és professzorként tanított több egyetemen. Ő azt mondta, hogy nagyon, de nagyon istentelen a tudományos világ, és nem akarják elfogadni, hogy amiben ők kutatnak, az nem az ő eredményük, hanem az a teremtő Istennek a csodája. És ők csak megérthetik azokat a részleteket, amiket mi talán felületes tudománykedvelők nem ismerünk, nem értünk meg, vagy nem látunk bele. Azt mondja itt Pál, hogy megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Mi hisztük és valljuk Istennek a teremtő munkáját. Mit mond egy másik nagy filozófia, hogy nem teremtés volt, hanem valahogy létrejött ez a mindenség, meg valahogy létrejött az ember. De az ősember az nagyon buta volt. Az olyan buta volt, mint a Föld. Az nem tudott semmit. Aztán egyszer, itt jön mondjuk egy filozófia irányzat, belecsapott a mennykő a fába, kigyulladt és felfedezte a tüzet. És akkor történelem órán, filozófia órán, sokféle órán magukba szívják az emberek a butaságot, és aztán a saját maguk igazságát is hozzáteszik, és aztán nagyon nehéz lesz hinni a Biblia kijelentett szavának. Azt mondja az ige, hogy azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. Azt mondja a Zsoltáros, hogy bölcsesség kezdete az Úr félelme. A héberben nem az Úrnak a szava van, hanem az örökké valónak a szava. Tehát a bölcsesség kezdete az örökké valóba vetett hit, az Isten félelem, az Isten igazságába való vetett hit és félelem. A bölcsesség, amit a bölcsek mondanak, az is egy bölcsesség, de azért hiába való bölcsesség, mert nem az Istent látják meg, nem az Istent hozzák ki a képlet utolsó soraként, hanem csak a tudományosság, a tudomány felfedezését. És azt mondja Isten igéje, és ez egy törvényszerűség. Ez olyan törvény, mint a gravitációnak a törvénye, mint a centrifugális erőnek a törvénye, mint bárminek a törvénye, amit Isten teremtett. Hogy aki eltér az Isten teremtett rendjétől, azt Isten ki fogja szolgáltatni hiába való gondolkodásra. Kiszolgáltatja őt a természet ellenes viselkedésre. A héten mi volt a számotokra a legmegdöbbentőbb híradás? A tévében, amit hallottunk, vagy olvastunk. Melegházasságot megszavazta a parlament, és rögtön a törvény kihirdetése után történt egy esküvő is. Hát ezt is ebéd közben láttuk, szörnyű volt, nem ízlett, nem kellett már a desszert. Magyarok vagyunk, és Trianonra talán még emlékezünk, ha más nem történelem órából. Én úgy gondolom, hogy emiatt nem a franciákra kell haragudni, vagy nem kell a francia népet okolni. Én találkoztam francia emberekkel, ismerek francia embereket, de nem gondolom őket butának. Tehát okos, értelmes emberek. De látjuk Istennek a törvényszerűségét, hogyha valaki ellene megy az Isten teremtett rendjének, Isten kiszolgáltatja őket a hamis gondolkodásnak. Sodomának miért kellett elpusztulni? Az aberrátság miatt, a feldahajlam miatt. Nem tanulunk az igéből, és azt mondjuk, hogy ez egy betegség. Vagy azt mondjuk, hogy ez egy hajlam nem bír magával, hát akkor ne nézzük ki a társadalmunkból. Isten igényétől való elhajlás, Isten tekintélyétől való elhajlás mindenképp ítéletet vonz maga után. Két igét akarok ide citálni, egyiket nem olvasom fel, az Ézsaiás 14:13-14-et, a sátán lázadásának az igéje ez. Sátán mondja, hogy a trónomat az Isten királyi széke fölé helyezem. Erre mondja az Úr Jézus a János 8:44-ben, ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő. Ő a hazugság atya. János apostol írta le ezt az igét is, és mit mond János az első levele, harmadik rész első versében, most Isten gyermekei vagyunk. De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. A mi atyánk az Isten. Isten fia Jézus tanít bennünket imádkozni, és mi a megszólítás, ki a címzett ebben az imádságban? Mi atyánk. Tehát mi Istent atyaként imádhatjuk, apuciként, édesapaként megszólíthatjuk őt. Az, hogy abbá atya, az a legbensőségesebb megszólítása, hogy egy fiú szólíthatja az édesapját. Édesapám. Milyen szép ez a magyar szó. Ez legalább annyira szép, mint az abbá atya héberül, arámul. Tehát Isten, ami atyánk, ha az ő fia igazsága bennünk van. Ti az ördög atyától valók vagytok. Mi nincs az ördögben? Nincs meg benne az igazság, mert ő fellázadt az igazsággal szemben, az ő királyi székét, az Atya Isten királyi széke fölé helyezte. Jézusról azt tudjuk, hogy neki adatott minden hatalom mennyen földön és föld alatt. Ő az igazság fölé akart kerülni. És a sátán lázadásával bármilyen lázadás van az emberben, lehet, hogy egy meleg házas pár nem arra gondol, hogy ő Isten akar lenni, vagy Isten fölé akar kerülni. De az ő lázadásuk egyenértékű a sátán lázadásával, mert a rendtől elfordulnak. Noé idejében, akik meghaltak az özönvíz által, kettős bűnük volt. Volt egyszer egy hitetlenségük az Isten igéjével szemben, és volt egy bűnük, hogy a természetes érintkezésről, a természetes gondolkodásról is elhajlottak. Mit mond Jézus, most milyen időket élünk, mint Noé napjaiban van. Tehát ez a Franciaországból jövő híradás nem kell, hogy bennünket úgy megrémisszen, hogy jaj, hát mi lesz most velünk, mert ezek benne vannak az igében. Ezeknek meg kell történni, ezek meg fognak történni. Akármennyire undorodunk ettől, akármennyire ellene vagyunk, és jó, hogyha ellene vagyunk, de ezek meg kell, megtörténnek. Mit tehetünk tehát? Isten haragja van minden emberen. Mi is látjuk az életünket, hogy Isten haragja volt a mi életünkön, de elfogadtuk az ő igazságát, és ezért Isten megszabadított bennünket azoktól a tisztátlan vágyaktól, a gondolkodástól, ami elválasztott minket az Istentől. Csak egy gondolat, az Ószövetségben a homoszexualitást halállal büntette Isten, és a közösség kellett a halálos ítéletet végrehajtsa. Én erősen gondolkodom azon, ez csak egy ilyen kérdés bennem, meg nem csak bennem, másokban is, amikor Budapesten, azt hiszem most van júniusban ennek az ideje, amikor a meleg felvonulás történik, akkor kell nekünk egy ellen felvonulást tenni, vagy hogyan kell nekünk ehhez hozzáállni? Azt is mondja az ige, hogy csendben legyetek, csendben munkálkodjatok, és imádkozzatok minden emberért, imádkozzatok a királyért és az előjárókért. Nem tudom, hogy meg kell maradni csak az imádkozásban, vagy valahogy adni kell egy nyilatkozatot, hogy mi ezt a gondolkodást elítéljük az ige alapján, és mi a természetes úton megvalósuló házasságot és boldogságot tartjuk kívánatosnak. Miért? Mert ez az, ami megtartja az emberiséget. De ez nem elég arra, hogy az Istennel találkozzunk, mint megváltott gyermekei. És van egy magasabb érték, Jézus Krisztusba vetett hit, ami megtartja a mi életünket. Hát így is fogy a magyar. Miért kell nekünk a butaságra, a bűnre bátorítani az embereket? Így is történik az, hogy idősödik a társadalom. Ki lesz az, aki gondoskodik a szüleinkről, nagyszüleinkről? Ki lesz az, aki rólunk fog gondoskodni? Miért nem fogadjuk el Istennek a jó végzéseit és terveit, hogy hogyan kell nekünk ezen a földön élni? Mi volt az ősbűne az embernek? Isten azt mondta, hogy minden fára lehetsz, nevezd el az állatokat, uralkodjál a bűnön. Mit csinál az ember? Hát minden fáról eszik, és arról is, amiről nem kell. Tehát most is ez van. Mindent megtehetünk, amit Isten elénk tár. Művelhetjük a földet, szaporíthatunk állatokat, házasságot köthetünk, megélhetjük a mindennapjainkat ebben a csodálatos teremtett világban. De az Isten rendszerén belül tehetjük ezt meg. Isten nem adott hiába rendelkezéseket, hogy 6 éven keresztül műveljék a földet, a 7. pedig tartsák meg pihenő időnek. Most pedig agyon kell már műtrágyázni egy-egy talajt, mert ki zsigerezték, ki használták azt a termőföldet. Tehát Isten jobban ért bármilyen, és hihetetlen a kémiához, a tudományhoz, a fizikához, a matematikához, bármihez, amit mi pici szinten művelünk. Ő teremtette azt. Csodálatos ez. Kicsit a 28-as versen menjünk még át. Azt mondja itt Pál, mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre, képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. A bűnöket én kategorizálom az ember, Isten nem kategorizálja őket, de mégis kell erről picit beszélni. Kétféle bűn van. Vannak a bűnök, és van a parázasság bűne. A parázasság bűne az, ami a testen belül van, a testünk kell a parázasság elkövetéséhez. A többi bűn, az a testen kívül van, az nem kötődik a mi testünkhöz. De Isten ebben a két igeversben azon a szintre hozza őket, mert azt mondja, hogy kiszolgáltatta őket Isten a kívánságaiknak, elhajlottak a természetes rendtől, itt pedig azt olvassuk, hogy Isten kiszolgáltatja őket az erkölcsi, tehát a lelkiismereti dolgok ellen fognak cselekedni. Hallottunk-e már olyan interjút, ahol a gyilkos azt mondja, hogy nem bántam meg, és nem érdekel, hogy leültettek. Én hallottam ilyen tévényilatkozatot. És ott ülsz a tévé előtt, és azt mondod, hogy hát de nem fogja fel, hogy mit csinált. Vagy hallottunk-e már olyan nyilatkozatot, amikor hozzáll ki bilincsbe a bíróságról azt, akit elítélnek 1 millió forint sikasztásáért, hogy megbánta, amit tett, és azt mondja, hogy dehogy bántam meg. És azon gondolkodunk, hát az összes érv erre szól, az összes bizonyíték őt buktatja le. Hát rajta röhög az egész ország, hogy rontotta ezt el, és azt mondja, hogy nem bántam meg, és nem tartom magam bűnösnek. Téged ez felháborít, mert a lelkiismereted ott szólongat, hogy ez helytelen. Ő meg azt mondja, hogy ez nem helytelen. Isten kiszolgáltatta őket az elkölcsönösségnek. A lelkiismereti figyelmeztetést elnémítja az Isten. Azért, mert nem voltak hajlandók arra, hogy vegyék az Isten utasítását. Én nem értek azzal a francia filozófiával egyet, hogy mindenki jónak született, csak a társadalom rontja el. Ezzel nem értek egyet, mert a Biblia azt mondja, hogy bűnben születünk, bűnt örököltünk a szüleinktől. Tehát van bennünk egyfajta gonoszság, bűnre való hajlam. Az is igaz, és ez Biblia, hogy a rossz társaság a jó erkölcsöt megrontja. Tehát valami féligazság van ebben a francia bölcsességben, de nem azért leszek én csak rossz, mert körülöttem rossz emberek vannak, hanem én is képes vagyok erre. De a lelkiismeret az szól a kis gyermek szívébe. És ahogy a kisgyermekek hamar eljutnak oda, hogy bocsánatot kérek a másiktól, mert az ő lelkiismerete jelez. A felnőttek tudunk eljutni olyan szintre, hogy irányítjuk a lelkiismeretünket, elnémítjük a lelkiismeretünket. Vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel minket az igazság, nem akarom hallani, nem akarom látni, nem akarok erről beszélni, ne is mondjátok, és előbb-utóbb is azt mondja, hogy jó, akkor ezen a területen a te lelkiismereted nem fog többé jelezni. Csak egy olyan gonoszság indul el az ember szívébe, hogy képtelen lesz a jót és a rosszat szétválasztani. Négyféle fő irányt határoz meg az apostol, a hamisságot, a gonoszságot, a kapcsiságot és a rosszaságot, a rossz indulatúságot. És ezek mellé felsorolt még 17 bűnt, konkrét bűnt, amit ezek az emberek elkövetnek, egyetértenek azokkal, akik ezeket elkövetik, és nem tartják rossznak. Nem tartják rossznak. Isten haragja van minden emberen, aki az igazságot feltartóztatja a gonoszsággal és a hitetlenséggel. A mi életünkön van-e még Isten haragja? Vagy elvette Isten az ő haragját, és áthelyezte Jézusra? Jézust Isten hozta vissza a halálból. Jézust a Szentlélek ereje támasztotta fel. Bennünket is a Szentlélek ereje és hatalma fog feltámasztani. Ő fog bennünket életre hívni. Lótot és az ő családját az Istenbe vetett hit mentette meg. Noét és az ő családját az Istenbe vetett hit mentette meg. Bennünket is a Jézus Krisztus igazsága tart meg. Azt mondja Pál apostol, hogy többé nem úgy ismerünk titeket, mármint, hogy nem test szerint ismerünk titeket, hanem lélek szerint. Lehet, hogy egykor ezeket cselekedtétek, de nem e szerint ismerünk titeket. Ki lehet ezekből, a bűnökből jönni? És ahogy János evangéliumában van, hogy az a bűne az embernek, hogy nem fogadja el Jézus Krisztust. Nem fogadja el Jézus Krisztus kegyelmét. Minden bűn alól Isten felment bennünket a napon. Ha Jézus Krisztus vére pecsétként ott van az életünkön, ott van jelként az életünkön. Jövő héten innen folytatjuk, hogy mi az, hogy erkölcsi ítélkezés, a bűnt hogy lehet megítélni, hogyan lehet a törvényt megismerni. De szeretném, hogyha most tudnánk megállni az Isten előtt, és imádkozzunk azért, hogy Isten tartson meg bennünket az ő kegyelmébe, tartson meg az ő szeretetébe.